是一只狐狸，我住在森林里。
Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salád Gergely vagyok. A kínai népköztársaság hatalmas utat járt be 1949-es megalakulása óta. Amikor a Mao Zedong által vezetett kínai kommunista párt átvette a hatalmat, a világ legnépesebb országa, a világ egyik legszegényebbje is volt. Az 1950-es években megindult a gyors modernizáció, de ezt milliókat érintő politikai kampányok kísérték, amelyek sokszor a gazdasági fejlődést is visszavetették. Ugyanakkor mégiscsak kialakult az a politikai társadalmi szerkezet, amely lehetővé tette a későbbi kínai csodát, Kína világhatalommá válását. Mai vendégünk a kezdetektől fogva közelről szemlélte a modern Kína kialakulását és fejlődését. Józsa Sándor kínakutató és diplomata, az ELTE kínai tanszékének nyugalmazott docense, az 1950-es évek elején a magyar ösztöndíjas diákok első csoportjával került Pekingbe. 1950-55 között történelmi időkben a Tsinghua és a Peking Egyetemen kínai nyelvet, majd a Népi Egyetemen kínai történelmet tanult. 1957-től a 2000-es évekig az ELTE kínai tanszékének oktatója volt. Közben 1972-76 között, szintén történelmi időkben, Magyarország pekingi nagykövetségének tanácsosaként, 1988-91 között a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem magyar tanszékének vendégtanáraként dolgozott. Nemrég írta meg emlékiratait, amelyekből saját élete mellett a 20. század második felének kínai történelme is kirajzolódik. Szerkesztőtársammal, Gulyás Csengével együtt köszöntjük az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Az 1950-es évek elején éppen hogy csak létrejöttek a magyar-kínai államközi kapcsolatok. Hogyan került egy frissen végzett magyar történelemszakos hallgató Kínába?
Hát köszönöm a meghívást, és hát én akkor végeztem tulajdonképpen a ELTE bölcsészkarán, az akkor ELTE-vé vált, mert Pázmány Péter tudományi egyetem volt, amikor még kezdtem az egyetemet. Akkor végeztem a magyar történelem szakot, és hát kívánságom szerint egy győri középiskolába tanítottam, és ott kaptam meg a pártközpont Kádér osztályának vezetője táviratát, hogy jöjjek föl hát a hivatalába. Hát ott találkoztam a kollégáimmal, akikkel együtt mentünk Kínába, Galla Endrével, Tálas Barnával és Mészáros Vilmával. Tehát akkor, hogy kinek jutottam eszébe a bölcsészkaron, nem tudom, mert én már ugye vidéken tanítottam, de hát bizonyára emlékeztek rám, és hát akkor merült föl a kérdés, hogy 4 éves ösztöndíjat vállalnánk Kínába. És hát mind a négyen elvállaltuk ezt a küldetést. Hát természetesen, mint frissen végzett, és hát soha külföldön nem járt ember, hát kicsit hát meglepődtem ezen a felkérésen, de hát volt egy kedves nagybátyám, aki fiatalabb korában Párizsba dolgozott lakatosként, és hát ő is biztatott engem, hogy eredj öcsém, láss világot, és hát így elvállaltam a többiekkel együtt ezt a kiküldetést.
Tudtak valamit ekkoriban Kínáról?
Hát Kínáról, hát én nagyon keveset tudtam. Sven Hedin könyvét olvastam, a Rejtelmes Tibet, az volt meg a hát háború alatt teljesen kirabolt lakásunkból, az is természetesen elveszett, és hát Ligeti professzornak történész hallgatóként hallgattam a Belső Ázsia története című kollégiumát. Úgyhogy hát Kínáról, az akkori Kínáról csak annyit tudtam, amennyit a korabeli sajtóból tudni lehetett. Tekintettel arra, hogy abban az évben indult a koreai háború, ez azért elég nagy hatással volt nem csak a világra, hanem a magyar közvéleményre is. És hát emiatt ugye édesanyám nagyon hát aggódott, hogy belemegyek a háborúba, és hát volt egy kedves orvosprofesszor ismerősöm, aki úgy bocsátott el, hogy fiatalember, amerikaiak humánus emberek, biztosan haza fogják szállítani. Ő persze nem mondta, de azt gondolhatta, hogy az amerikaiak elfoglalják Pekinget, és utána nem leszek hadifogoly, hanem szépen hazaszállítanak Magyarországra. És hát így kerültünk ki 15 napi vonatozás után Kínába, és abban az időben azért volt szükség kínai szakemberekre, mert gyakorlatilag senki sem tudott kínaiul Magyarországon. Igaz, hogy 1923-ban megalakult a kelet-ázsiai tanszék, itt azonban igazából a klasszikus kínai stúdiumokkal foglalkoztak, és itt Magyarországon nem lehetett jól megtanulni, beszélni kínaiul. Így, mivel a kapcsolatok tekintettel annak, hogy Kína diplomáciai karanténban volt, kénytelen volt a Szovjetunióra és a kelet-európai úgynevezett népi demokratikus országokra támaszkodni, mind gazdasági, mind egyéb kulturális, stb. Tekintetben. És ezért rendkívül nagy szükség volt kínaiul jól tudó szakemberekre. Tehát a mi kiküldetésünknek a célja az volt, hogy hát, megszülessenek az első kínaiul tudó és Kínához valamelyes értő szakemberek.
Megérkezik 1950-ben pekingi vasútállomásra. Hogy nézett ki a város ekkoriban? Mennyire köthető, vagy mennyire hasonlítható mondjuk a korabeli Budapesthez?
Aki mostanában megy Kínába, az nem tudja elképzelni, és összehasonlíthatatlan tulajdonképpen az akkori Kína, meg az akkori Peking a mai Kínával és a mai Pekinggel. Tehát Peking egy földszintes, szegény, nyomorult, a 8 éves polgárháború, Japán ellenáll, tehát a japán megszállás és a hosszú polgárháború következtében egy teljesen lepusztult. Még az a szegényes, földszintes Peking is a sikátoraival egy nagyon szegényes volt. A legjobb közlekedési eszköz a riksa volt, és mivel Pekingben sem várt minket senki a pályaudvaron, mert a távirat úgy tűnik, hogy elkésett, megrohantak a riksások, és akkor szépen libasorba két vulkánfiber bőröndel személyenként beszállítottak bennünket a Hotel Pekingbe, mert ennyit tudtunk körülbelül kínaiul. És ott találkoztunk egy magyarral, egy magyar külkereskedővel, vagy bankárral, nem tudom már, aki telefonált a követségre, és így jutottunk el a Safranco Emmanuel által vezetett magyar nagykövetségre. Ők telefonáltak a kínaiaknak, akik perceken belül megérkeztek, és nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Hogyan állt az egyetem a külföldi hallgatókhoz? Hiszen ez önöknek ugye egy új helyzet volt, hogy egy teljesen más kultúrában, egy teljesen más világban helyt kell állniuk, de a kínai egyetemeknek is egy új helyzet volt, hogy itt a baráti szocialista országokból ösztöndíjasok érkeznek. Hogyan kezelték a külföldi hallgatókat?
Mi a Tsinghua Egyetemen kezdtük el a kínai tanulmányainkat, és ezt a kínaiak rendkívül komolyan vették. Chuen Lai miniszterelnök személyes utasítására létrehoztak a kelet-európai ösztöndíjasok oktatására egy intézményt, amelynek az utódja tulajdonképpen ma ez a világszerte hatalmassá növekedett Konfucius intézetekkel kiegészített intézményrendszer, amelyben a külföldiek 100 000-ei tanulnak. Mi először a néhány népi demokratikus országból, Romániából, Bulgáriából, Magyarországról, Lengyelországból, Csehszlovákiából jöttek össze fokozatosan, nem egyszerre, hanem különböző időpontokban a nem nagy létszámú hallgatók, és a kínaiak megszervezték ennek a kelet-európai ösztöndíjas gárdának, az első csoportnak kiváló kínai tanárokkal, akik közül a vezető tanárok az egyik Amerikában volt vendégtanár, a másik Angliában volt vendégtanár, és tulajdonképpen a mi kedvünkért jöttek haza, természetesen a kormányzat kérésére, hogy megszervezzék az első hát ilyen kínai nyelvtanfolyamot a külföldi ösztöndíjasok számára. Borzasztó primitív volt tulajdonképpen, bár a tanárok kiváló szakképzett nyelvtanárok voltak, de a technika, ugye, amivel egy jegyzetet elő lehetett állítani, az nagyon hiányzott, úgyhogy ilyen litografált, alig olvasható jegyzetekből kezdtük el a tanulmányainkat.
Nem biztos, hogy rosszabb eredményre jutottak, mint mondjuk a mai fiatalok, akik már az interneten, meg mindenféle mobilos applikációk segítségével próbálják elsajátítani a kínai nyelvet. És
nem tudják elolvasni a kézzel írt írásaikat.
Nem tudják elolvasni a kézzel írt írásaikat, és nem biztos, hogy előrébb jutnak az applikációkkal, mint önök a litografált jegyzetekkel.
Kézzel írott természetesen.
Volt valamilyen közös nyelvük? Tehát nyilván egy-két tanáruk tudott angolul, önök inkább oroszul beszéltek?
Igen, hát közülünk Galla Endre és Mészáros Vilma tudtak angolul, de viszont hát a tanáraink hiába tudtak angolul. Például én bár olaszt, németet, latint tanultam a Székesfehérvári gimnáziumba, de hát ezzel nem sokra mentem. Úgyhogy hát végül is, mivel a tolmácsunk, aki ezt az egész oktatást tolmácsolta, Fangilo, oroszul Irocska, oroszul tolmácsolta az előadásokat. És ezért kénytelenek voltunk, annak ellenére, hogy mi már úgy gagyogtunk valamit oroszul az úton, meg amit összeszedtünk, de hát ez nagyon kevés volt, de a kényszer rávid bennünket, hogy kezdjünk oroszul tanulni, mert a bolgárok, a szlávok, ugye lengyelek, csehek, szlovákok, hát tulajdonképpen megértették az oroszt, úgyhogy románok meg magyarok, mi meg kénytelenek voltunk minél gyorsabban beletanulni az oroszba, így aztán ki is alakult egy speciális orosz nyelv, amit úgy hívtunk az egyetem neve után, hogy Csinhuás Esperanto, ugye egy olyan orosz, amiben belekeveredtek bolgár, meg egyéb szláv szlavak, és hát ezzel az orosz tudással tulajdonképpen még diplomata koromban is egész jól megéltem, és hát nagyon fontos információkat tudtam meg az akkori kínai-szovjet, hát háborús viszonyokról.
Hogy nézett ki abban az időben egy átlag egyetemi napjuk, egy átlag hétköznapjuk?
Hát akkor az egész Kína elég katonás volt. Tehát a mi programunk is rendkívül katonás volt, tulajdonképpen 7-kor ébresztő, 8-kor, illetve hát körülbelül 7-kor ébresztő, akkor reggeli a külön nekünk szervezett menzán, ami nagyon elegáns volt, mert valaha a hercegi palotának a ebédlőterme volt, a Csinha Egyetemnek az egyetlen ilyen régi megmaradt épülete, amit a bokszerfelkelés idején vettek el egy hercegtől, aki rossz fát tett a tűzre, és így államosították.
Hogyan szoktak hozzá a kínai ételekhez? Mert gondolom a menzán nem főztek direkt az európai vagy kelet-európai
diákoknak. Hát az volt a helyzet, hogy mi tulajdonképpen nyugati, a mi szakácsunk, aki valaha a külföldi, amerikai egyetemi rektor szakácsa volt, az főzött nekünk, de hát valahogy azt hiszem valamiféle angol ételek lehettek, amit a mi szakácsunk ezzel a témával aztán rengeteget szenvedtünk, mert akkor még nem ismertük az egyszerű, nagyon olcsó és finom kínai ételeket, és hát így értük ezt a furcsa szósszal leöntött ételeket, egy darabig túlkártunk benne, és amíg a pénzünkből telett, addig volt egyetlen egy maszek kis étterem, ahol hát ilyen igazi sülteket ettünk. Tehát az ételekkel rengeteget szenvedtünk, körülbelül másfél évig, amíg a Csinhua Egyetemen voltunk. Elmesélnék egy érdekes esetet a magyar nagykövetnek. Volt egy kiválóan képzett és magyar ételekre kitanított kínai szakácsa, és kínunkba már őt hívtuk ki az egyetemre, hogy tanítsa meg a szakácsunkat egy magyar ételre. Hát az első ilyen étel lett volna a töltött káposzta. Ugye hát gondoltuk, hogy ez a kelet-európai gyomrok ugye beveszik ezt az ételt, és aztán megtörtént az okítás, és aztán egyik reggelinél a szakácsunk hát bemondja, hogy ma magyar ebéd lesz. Töltött káposzta, kínaiul pejcájtjár. Hát nagy izgalommal készültünk az ebédre. Ugye az egyetem közepén volt egy szép nagy harang, azt egy fakalapáccsal verték meg, ami az egész egyetem, akkori egyetem, mert ma már tízszerese körülbelül a Csinhua Egyetem az akkorinak, megverték a 12-t, és akkor egész Kína 12-kor ebédelt, ugyanígy az egyetemi menzán is akkor nyitottak, és hát tódult a tömeg, és mi pedig a külön kis elegáns európai menzánkba. Amikor bementem a menzára, valahogy olyan gyanús lett, mert semmiféle töltött káposzta illatot nem éreztem. És aztán, amikor fölvágom, hát dermedten nézem, és hát a többi hallgatók is, ugye a románok, bolgárok, olyan csúnya szemekkel néztek ránk, és hát berohanok a szakácshoz, és mondom, hogy mi a fenét rakott ebbe a töltött káposztába, mert káposztalevél volt, azt mondja, hogy halat. Ezek után én is teljesen kiborultam, és hát volt egy kínai gazdasági felelősünk, aki azt mondta, hogy türelmesen át kell nevelni a szakácsot. Mondom, ezek után a lónak a micsodájával kapcsolatos szót találtam mondani, hogy én már nem nevelem tovább ezt a szakácsot, hogyha a töltött káposztába halatra. Úgyhogy, de aztán szép lassan összeismerkedtem néhány kedves kínaival, de ez már egy későbbi időpont volt, és ők aztán bevezettek bennünket a nagyon olcsó, bár feketére patinásodott régi kínai öreg éttermekbe, és hát beletanultunk a finom, és nagyon, abbókoriban nagyon olcsó, és ma már hiába megyek akármelyik itteni kínai étterembe, azt az ízt, amit akkor abban a szegény Kínában, ezekben az egyszerű kis éttermekben megkóstolhattunk, azt nem találom. Úgyhogy így aztán a étkezés terén már nem volt semmi problémánk egy idő után.
Említette a kínai ismerőseit. Milyen kapcsolatok alakulhattak ki ebben az időben egy külföldi és egy kínai között, mondjuk tanárok és diákok között, vagy külföldi és kínai diákok között. Én azért jóval később, hát egy 40-50 évvel később, a 90-es években tanultam egy háztömbbel arrébb a Peking Egyetemen, és ott eléggé el voltunk mi szigetelve a kínaiaktól. A 1950-es évek elején is hasonló volt a helyzet, hogy akkor még jobban engedték a külföldieket barátkozni, emberi kapcsolatokat létesíteni a helyiekkel.
Hát tulajdonképpen visszagondolva ennyi év után azt hiszem, hogy az még egy szerencsés időszak volt. Elsősorban a tanárainkkal, tehát rendkívül kitűnő emberek voltak. Tehát azt hiszem, hogy abban az időben Peking legjobb tanárait hát gyűjtötték össze nekünk, és hát olyan lelkesedéssel vezettek be bennünket a kínai kiejtés és a hanglejtés, ugye a négy hangnak a megtanulásába, hogy az tényleg szeretetre, tehát szinte szeretettel, mert hát abban az időben ez egy nagy dolog volt, hogy itt van néhány külföldi ösztöndíjas azon országokból, akik azon kevés országból, amelyek baráti kapcsolatokat tartottak Kínával, és hát természetesen elsősorban velük volt kapcsolatunk. Mivel hát egyszerű kínai emberekkel az első időkben nem is tudtunk volna beszélni, mert hát először a kínai tanárunk csodálatos kiejtéseit értettük meg, de az egyszerű pekingi ember beszédét akkor még nem értettük, mert azért nagy a különbség, hogy egy riksás hogy beszél, és egy nyugaton járt kínai tanár, professzor milyen kiejtéssel beszél. És hát volt néhány tanárunk, de elsősorban tanárukkal, egyszerű kínai emberekkel mindenkivel szóba lehetett állni. Tehát mindenki barátságosan igyekezett, akár ha már kezdtünk gagyogni kínaiul, és hát sokat jártunk be a városba, mert hát vásárolni kellett, és ez is egy külön tortúra volt bemenni a városba, mert tömegközlekedés még gyakorlatilag nem volt. Az egyetemnek volt egy lerobbant busza, és azért el kell mondanom, hogy óriási volt a benzinhiány. Tessék elképzelni, hogy egy lerobbant régi busz hátuljára beszereltek egy kályhát, egy jó nagy kályhát, és abba fával tüzeltek, és ezzel a fagázzal működött az a busz, amivel mi be tudtunk menni a városba. Úgyhogy a városba való beutazás, az úgynevezett Tsincsang, az egy külön tortúra volt.
Mert az egyetemek ekkor még a városon kívül voltak, most már ugye Peking
hát ma már a belvárosban volt, de ezek az egyetemek mind a városon kívül voltak. Kivéve az akkori népi egyetemet, amely még egy régi belvárosi, hát ugyancsak lerobbant épületekben volt abban az időben. De ma már hát még az is megvan tudomásom szerint, de hát a kínai népi egyetem is kívül az úgynevezett nyugati övezetbe épültek föl a teljesen új tömegével létrehozott kínai egyetemek és főiskolák, amit nyugati övezetnek hívnak, Szítjan.
Ezek a kapcsolatai aztán életre szólóak maradtak, ugye? Tehát
igen,
először említik,
igen.
A 80-as években is találkozott a régi ismerősével.
Igen, tehát, na most utána, hát miután Kína bezárkózott, ez természetesen ugyan a kultúrforradalommal kezdődött, de azért ennek volt egy előjátéka, tehát nem egyik napról a másikra zárkózott el Kína, hanem ez egy folyamat volt. Ugye már jó pár évvel azelőtt is, annak előtte is, hát már teljesen megváltozott a hangulat, és a külföldiekkel tartott kapcsolatoknak a korlátozása, meg megfigyelése, stb. Ez már mind korábban elkezdődött. És a kultúrforradalom csúcsosodott ki olyan mértékben, hogy hát gyakorlatilag minden kapcsolatot, régi baráti kapcsolatot hermetikusan elzártak. Az egyetemek zárva voltak, tehát Én hiába voltam 4 évig Pekingben diplomata, de sem a régi évfolyamtársaimmal, tanáraimmal, régi barátaimmal nem találkozhattam a 4 év alatt. De ez már persze jóval később volt.
No. 却也好，
1949-ben ért véget a kínai polgárháború, és az ezt megelőző 100 év Kína történelmének talán a legzavarosabb, legviharosabb, legvéresebb időszaka volt. Milyen volt ezután, a 100 évnyi megpróbáltatások után elkezdődött új korszakban Kína? Hogyan működött az ország, hogyha kiment a tanár úr az utcára, akkor milyen volt a hangulat? Mit terveztek az emberek, vagy mit gondoltak?
Hát ennek ellenére, hogy egyáltalán véget ért a japán megszállás, az Kínában akkor éreztem meg, hogy ez az ország tényleg felszabadult. Tehát az egyszerű embereknek a hangulatán, egész magatartásán érződött, hogy Kína tényleg felszabadult. És egy későbbi időben akkor tudtam meg igazán, hogy mi a különbség a között, hogy felszabadul egy ország a saját erejéből, vagy felszabadítják, ahogy nálunk 1945 után kötelező volt ugye felszabadulásnak nevezni a szovjet megszállást tulajdonképpen. Tehát hát Peking... Mit mondjak? Hát nem volt csatornázás. Tehát amikor monszun eső volt, akkor néha térdig jártunk a szutyogba. Tehát alig volt valami csatornázás. Tehát Kína egy földszintes, a világ legnagyobb faluja, mondtam akkor magamban, amikor először megláttam Pekinget, és hát kicsit körbe járkáltunk a városba, ugye? Tehát persze volt néhány emeletes ház, de ezek többnyire hát a régi kapitalista országoknak, angoloknak, például egy néhány kórház, és ezek az egyetemek, például a Tsinghua Egyetem, az már egy modern épület volt, de hiába volt központi fűtés a szobánkba, olyan nagy volt a szénhiány, hogy gyakorlatilag nem is volt fűtés. És télen érkeztünk, hát december végén, január elején kezdődött 1951-ben a kínai nyelvoktatásunk. Gyakorlatilag a tanterem is, meg a diákszálló is, hát alig volt fűtve, annyira nem volt szén. Úgyhogy a végén beállítottak a központi fűtéses szobáinkba kályhát, és hát több volt a bűz, meg a füst, mint a meleg.
És a kínai emberek milyenek voltak?
De a kínai emberek tulajdonképpen barátságosak voltak. Na de abban az időben ez úgy ment, hogy ki volt adva gyakorlatilag, hát ez Kínában mondjuk nem múlt el, hogy van egy központi utasítás, amit hát tulajdonképpen a fegyelmezett kínai nép betart, hogy most ezek, mert a japánokat ugye utálták, hát az természetes, hát hiszen óriási károkat okoztak, rengeteg embert gyilkoltak meg, a kínai, nem csak katonákat, hanem a polgári lakosságot is, és hát tulajdonképpen a külföldi imperialistákat, mert azért tulajdonképpen a történelem oktatás, meg az oktatásban, meg egyébként oktatás nélkül is nem nagyon kedvelték Kínába a gyarmatosító hatalmakat. És emiatt új, tehát az emberek tudatába be kellett plantálni azt, hogy most új típusú külföldiek jöttek Kínába, mégpedig a szovjet idősebb testvérek, akik tulajdonképpen óriási segítséget nyújtottak mind anyagi, mind ipari, minden tekintetben Kínának a kezdetekbe, és úgynevezett kelet-európai népi demokratikus országok. És hát mi velünk barátságosnak kellett lenni, sőt, olyan végletekbe is megmutatkozott, például a buszon kötelező volt a külföldieknek felállni. És hát volt egy olyan végzetes eset, a szemtanúja voltam, hogy egy fiatal diáknak felállt egy terhes anya, és akkor a fél busz álma maradt, mert hát ugye az a utasítás, hogy a külföldieknek kell barátságosnak kell lenni, és hát azoknak helyet kell adni, mindenütt előnybe kell részesíteni, mert hiszen ha sorba kellett volna állni, olyan tömeg volt mindenütt, hogy gyakorlatilag sose fértünk volna föl igazába a tömegközlekedés. Arra a kevés tömegközlekedési járműre, ami akkor Pekingben volt.
És a Tsinghua Egyetem után, ugye a nyelvi képzése után ment a Népi Egyetemre, történelem szakra, hogyha jól
Igen.
tudom.
Tehát tulajdonképpen a Tsinghua után átmenetileg a Peking Egyetemre, ami tulajdonképpen akkor még Yenching Egyetem volt, tehát egy amerikai alapítású egyetem, és annak az államosításából lett gyakorlatilag az egy gyönyörű egyetem. Szóval csodálatos parkkal. Úgyhogy először oda mentünk át, mind végig Gallendre volt a szobatársam, de ez nem tartott hosszú ideig, néhány órát hallgattam ott, mert akkor már hallgattuk a kínaiakkal együtt az előadásokat. És akkor a kínai felsőbbség, ugye, tehát gyakorlatilag a minisztérium, mert minden dologban a minisztérium döntött, és annak ott voltak a képviselői tulajdonképpen azon a tanszéken, amely minket oktatott. Tehát úgy határoztak, hogy Tálas Barna, aki a kínai modern gazdasággal foglalkozott, én meg a kínai modern történelem volt a feladatom, hogy azzal új és legújabbkori történelem, hogy ennek a legjobb bázisa vagy oktatóhelye nem a Peking Egyetem, hanem a Kínai Népi Egyetem, amely a forradalom utolsó szakaszában természetesen kommunista vezetéssel jött létre. Igen ám, de ez az egyetem benn volt a városba, és egy lerobbant régen valami militarista kormánynak a székhelyéül szolgált, és hát ott ugyanúgy nem volt fűtés, gyakorlatilag egy gyékényből, tehát ilyen úgynevezett kommunista, őskommunista állapotok voltak, mert gyakorlatilag a menzánk az egy gyékény szőnyegekből összeállított menza volt, tehát az volt az oldala, természetesen teteje volt, és ilyen kecskelábú asztalokkal mi vittük a csészét, mi mostuk el, és ott ilyen úgynevezett jeláni állapotok voltak. Jelán volt a kínai forradalom fővárosa valahol messze Nyugat-Kínába, ugye, ahol hát erről most nem lehet részletesen beszélni, de ezek a úgynevezett jeláni állapotok voltak az első időkben.
Ezeknek azért volt egy romantikájuk, nem? Legalábbis a
hát,
kínai
visszaemlékezések. Az az igazság, hogy azért télen, mert pont tél volt, ugye jött a tél. Hát azért az nem volt valami romantikus, bár már volt vattaruhánk, természetesen az első az volt, mert vattaruha nélkül megfagytunk volna, ugye? Tehát az egész Kína abban az időben, tehát ebbe a vastag vattaruhába járt, egészen októbertől májusig. És az alatt is volt még jó vastag gyapjú, kötött alsónadrág, meg tehát melegen öltöztek tulajdonképpen a kínaiak, hiszen ha elmentünk egy paraszt családhoz, amit hát természetesen szintén megszerveztek, és hát előre elő volt készítve azért, hogy mit mondjanak az illetők, akkor ugye volt egy sztereotíp szöveg, amikor azt mondták, hogy azelőtt nem volt mit ennünk, nem volt meleg ruhánk, amit fölvegyünk. Aztán jött Mao elnök, és lett mit ennünk, és volt mit ennünk, és lett meleg ruhánk. Úgyhogy körülbelül ez volt a helyzet abban az időben.
Zither Harp 之间从来没有想象的那么接近，只是两棵树的距离。你是否还记得山阴路我八楼的房间，房间你唱歌的日日夜夜。那么热的夏天，你看着外面，看着你在消失的容颜。多么想念你走在我身边的样子，想起来我的爱就不能停止。南京的雨不停地下，不停地下，就像你沉默的委屈。夏天，对面走来的人都眯着眼，人们不敢说话，不敢停下脚步，因为行动常常带来危险。我多么想念你走在我身边的样子，想起来我的爱就不能停止。南京的雨不停地下，不停地下，有些人却注定要相遇。你是一片光荣的叶子，落在我北疆的心，像往常一样，我为自己升起并且歌唱，那么发力，爱也吹不动的叶子。
Szólt bele az egyetemista életükben?
Hát a politika az nagyon vastagon benne volt. Hát pont akkor értünk az egyetemre, amikor folyt az Amerika elleni mozgalom és Segíts Koreát mozgalom. És abba az időbe, ugye ez történetileg úgy ment végbe, hogy hát ugye ma már elég világos, hogy Észak-Korea támadott, és viszont akkor az amerikai hadsereg egy ilyen ENSZ égisze alatt, tehát más tagállamok részvételével nem tűrhette, hogy az észak-koreaiak elfoglalják egész Koreát, és északon szállt partra. Tehát gyakorlatilag a koreai hadsereg bekerítve maradt tulajdonképpen déli területeken. Ekkor döntött úgy Kína, hogy önkéntes hadsereget, egy milliós önkéntes hadsereget küld Koreába, a koreai néphadsereg megsegítésére.
Az önkéntes ugye idézőjelben értelme?
Hát lehet mondani, hogy úgynevezett önkéntes hadsereget. És aztán pont ebben az időben folyt az egyetemen az állj ellen Amerikának, Segíts Koreát mozgalom, óriási nagy tüntetések. És aztán az volt a cél, hogy tulajdonképpen a hazafias érzületet felszítsák a kínai értelmiségbe. Tudnélik, azért rengeteg kínai értelmiségi nyugaton, Amerikában, Angliában, nyugati országokban tanult, a professzori gárda, stb. És nem volt olyan könnyű Amerika ellen hangolni tulajdonképpen a kínai értelmiséget. Még volt egy olyan mondás, hogy, hogy úgy gondolják egyesek Kínában, hogy Amerikában még a hold is szebben süt. Ugye? Tehát ilyen meggyőző. Tehát igen erős propaganda volt. Tehát a politika teljesen átitatta az egész akkori kínai életet.
A tananyagot is? Amikor történelmet tanult, akkor ezt az osztályharcos szemléletet tanították már a Népi Egyetemen?
Hát az természetes. Az természetes, igen.
És ez az ön kutatásait mennyiben nehezítette?
Ugye... Hát akkor még én nem kutathattam, hanem hát egyáltalán annak örültem, hogyha megértettem, és tudtam jegyzetelni a kiváló kínai tanárok, professzoroknak az előadásait. És hát volt külön konzultáns tanárom, úgyhogy tényleg a legnagyobb gonddal törődtek azzal, hogy én a lehető legjobb lehetőségeket megkapjam a tanulásra.
A szakdolgozatát miért?
Később, amikor már kiderült, hogy milyen szakdolgozatot kellene írni, tudnélik, én annak idején a Történettudományi Intézettel, az Akadémia Történettudományi Intézetével már kapcsolatban voltam. Írtam is nekik, egy cikke meg is jelent a Századokban annak idején, és minden nyáron, mikor hazajöttünk, én elmentem a Történettudományi Intézetbe, és akkor ott, ha nem is az igazgatóval, aki Molnár Erik volt, nagyon nagy ember, hanem Pak Zsigmond Pállal, ők szerettek volna egy olyan témát adni nekem, mert ugye nekem, mint aspiránsnak, mert mi már nem ösztöndíjasok voltunk, hanem aspiránsok, tekintettel arra, hogy mindnyáján egyetemet végeztünk, hogy amit levéltárakba gyűjtött anyagokból lehetett volna, mert mi tökéletesen tisztában voltunk azzal, mindjárt egyetemet végzettek, hogy hogy kell egy kandidátusi disszertációt elkészíteni. És akkor szerették volna, volt egy ilyen sajátossága abban az időben a kínai politikának, hogy igyekeztek megnyerni az egységfront politika keretében a nemzeti burzsáziát, mert Kínában ugye két részre osztották a burzsáziát, egy a nagy burzsázia, az úgynevezett comprador burzsázia, amelyik hát tulajdonképpen szoros kapcsolatba állott a külföldi nagytőkével, és volt az úgynevezett nemzeti burzsázia, amelyik a kisebb tőkéseknek a együttese volt, és ez beletartozott gyakorlatilag a kínai egységfrontba. Mert talán kevesen tudják, már talán Kínában is, hogy a kínai nemzeti zászló, az ötcsillagos kínai nemzeti zászló is ezt szimbolizálta. Ugye van egy nagy csillag, ez a kínai kommunista pártot szimbolizálja, míg a négy körben lévő, ha valaki megnézi jól a kínai nemzeti zászlót, az a négy egységfrontba tömörült társadalmi osztályt, a munkásosztályt, a parasztságot, kispolgárságot és a nemzeti burzsáziát jelképezi. Úgyhogy hát az én történész ismerőseim a Történettudományi Intézetből, illetve hát úgy is lehet mondani, hogy vezetőim, azt szerették volna, hogy én ezt tanulmányozzám, hogy hogyan alakult ki ez a politika, hogy a kínai nemzeti burzsáziát, mert hát nálunk abban az időben, a proletár diktatúra idején a nemzeti burzsáziát, meg a kispolgárságot is, úgy ahogy volt, ugye elkobozták a magyarát. Tehát ez más volt, különleges volt, hogy én ezt tanulmányozzam. Amikor visszamentem, elmondtam az aspiráns vezető professzoromnak, ő erre azt mondta, hogy én inkább tanulmányozzam a kínai kommunista párt módszereit, hogy ők hogyan mozgósítják a tömegeket. Tehát gyakorlatilag a maoi politikát kellett volna tanulmányoznom. A szubjektív tényező, ez az emberi tényezőt a kínai kommunista párt hogyan alkalmazza, hiszen mérhetetlen sok tömegmozgalom volt. Egyik követte a másikat a szúnyogírtástól a verébírtásig. És hát aki idősebb, az még emlékszik ezekre a cikkekre, amiken annak idején hát élcelődött a magyar sajtó is, bár az kevésbé, hanem inkább a nemzetközi sajtó. Úgyhogy ezt meg én nem akartam. Úgyhogy végül is megállapodtunk egy ártatlannak tűnő témában, hogy az egységfrontnál maradjunk, hogy a kínai egységfront politika, kínai kommunista párt egységfront politikája a japán elleni háború időszakában. Végül is ez lett az én aspiránsi végzős szakdolgozatom, amely 10 000 írásjegyből állt, és kínaiul kellett megírnom, és hát ezt benyújtanom, amit ők elfogadtak, aztán később kiderült, hogy ez bizony nem felel meg a magyar kandidátusi disszertáció követelményeinek, úgyhogy ezek után jutott el az akkori tanszékvezetővel megállapodva ehhez az új témához Kína és a, vagy a Osztrák-Magyar Monarchia Kína politikájának főbb kérdései című témához, amiből aztán kandidátusi disszertáció és egy kis könyv is lett, amelyet az akadémia kiadó adott ki.
A mai napig József Sándor Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia című könyve tulajdonképpen az egyetlen forrás erről a elég fontos Magyarország és Kína nemzetközi kapcsolatait is érintő témájáról. Ezt mennyire tudta Kínában kutatni? Odaengedték a...
Semennyire.
A bécsi levél.
Ennek megint külön története van. Lehet, hogy untatom a kedves hallgatóimat. Hát egyáltalán ez Bécsbe lehetett volna igazán kutatni. A Haushof und Staatsarchiv híres nevéltárban vannak a boxerfelkelésnek, mert ennek egy nagyon fontos fejezete a Osztrák-Magyar Monarchia részvétele a boxer 1900-as boxerfelkelés leverésében, és hát abban az időben Bécsbe se lehetett kimenni, úgyhogy éveket kellett várni, amíg végre kaptam 2 hetet, hogy a Collegium Hungariumba kimehessek, és szerencsére ott volt egy magyar levéltáros, aki nekem egy hatalmas anyagot mikrofilmezett le, és aminek az alapján aztán végül is nagyon jól fel tudtam használni a disszertációmba ennek az anyagát. És amikor végre 1961-ben, 2 hétre, télen, az maradék keretből nekem is jutott 2 hét, és kimentem a Kínába, és akkor az én javaslatomra ezt a mikrofilm anyagnak a másolatát kivittem Kínába, hogy ezt oda ajándékozzam az ottani levéltári központ igazgatójának, a Magyar Levéltári Központ igazgatójának a levelével együtt, hogy ennek fejében hát majd kapok a Osztrák-Magyar Monarchiára vonatkozó levéltári anyagokat. Ehelyett kaptam egy gyönyörű Csípelső albumot. Csípelső ugye a 20. század legnagyobb kínai festője, de anyagot nem kaptam. Tehát az én életem úgy telt el, hogy gyakorlatilag hiába tudtam kínaiul, én kínai levéltárba nem jutottam el. Sőt, a kínai könyvtárba is, akkor azt mondták, hogy mivel nincs fűtés, ezért nem javasolják, hogy én akár a Peking könyvtárba is, tehát ott az ottani nemzeti könyvtárba is elmenjek, mert ott nagyon hideg van. Tehát ez egy teljesen más történelmi korszak volt. A mai fiatalok, így kedves Salád Gergő tanítványom is, talán el se tudja képzelni, hogy ez a Kína 60 évvel, vagy 65 évvel ezelőtt milyen volt, és milyen körülmények voltak, hiszen a mai fiatalok már úgy járnak Kínában, mintha hazamennének, minden nyitva áll előttük, és hát van, aki hetenként vagy 2 hetenként utazik Kínába közvetlen járattal. Mi pedig 15 napig értünk vonattal Pekingbe annak idején.
Köszönjük szépen! Önök az Orient Express-t hallották itt a Civil Rádióban. Vendégünk József Sándor tanár úr, Kína kutató volt, diplomata volt. A következő adásunknak is ő lesz a vendégem 1 hét múlva, hiszen még csak a diákévek végéig jutottunk, és mivel a tanár úr néhány hete töltötte be a 90. életévét, bőven van még mit mesélni a Kínáról. Gulyás Csenge kolléganőm nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra.
Thank you. 你说我看起来挺高，我知道我站在人群里挺傻。我的爹他总在喝酒，是个混球，在死之前他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上面已经苍老，已不是对手，感到要被欺骗之前，自己总是做不伟大，听不到他们说什么，只是想人要孤单容易尴尬。面对我前面的人群，我得穿过而且潇洒。我知道你在旁边看着挺假，姐姐我看见你眼里的泪水，你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁？他们告诉我女人很温柔，很爱流泪，说着很美。哦，姐姐，我想回家，牵着我手，我有些困了。